Értékteremtők. Ez a Csorbanita Podcast harmadik évadának témája. Meghívott vendégeimmel arról beszélgetek, hogyan lehet kiteljesedni és értéket teremteni egyszerre, illetve hogyan tudunk a munkából szenvedélyt és hivatást kovácsolni. Tarts velünk a mai epizódban is! Hogyan lehet talpra állni és mindent újrakezdeni, amikor a világ kifordul a négy sarkából? Honnan meríthetünk erőt, hogy ne csak pozitívak tudjunk maradni, hanem másokat is motiváljunk? Bovier György 2002-ben eltörte a gerincét egy autóbalesetben, azóta kerekesszékkel közlekedik. Ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy szenvedélyét, a sportot továbbra is napi szinten űzze, teniszezőként azóta is számtalan versenyen részt vesz, ahol előkelő helyezéseket ér el. Ő mesél ma motivációról, kitartásról, bátorságról. Köszöntelek, Gyuri!
Szia, én is köszöntelek, és a hallgatókat is, meg a nézőket.
Ennek az évadnak a témája az értékteremtés, és elsőként arra lennék kíváncsi, hogy neked a hétköznapokban mit jelent az érték, értékadás?
Hát szerintem ez ilyen nagyon szerteágazó, tehát gyakorlatilag sok mindent jelenthet. Kicsit messzebbről indulnék, de ide fogunk kiukadni, hogy akkor megkérdezik tőlem, hogy én mivel foglalkoznék szívesen, akkor mindig azt mondom, hogy valami olyannal, ami valamilyen értéket ad, vagy úgy fennmarad a világnak. És azt hiszem, hogy a sok kis apró otthoni családdal, barátokkal, sporttal kapcsolatos dolgok mellett talán ezt, hogy próbáljunk mindig valami olyannal is foglalkozni, akár csak a napi munkánkon kívül, vagy az a legjobb, hogyha a munkánk is ugyanaz egyébként, ami értéket is ad.
Ez egyértelmű.
Ami valahogy kicsit jobbá teszi a saját világunkat is, és minimum a körülöttünk élőkét. Azt hiszem, hogy ezt.
És ez az értékadás, hogy e mentén gondolkozol egyébként, ez honnan gyökerezik? Már gyerekkorodban is valami ilyesmiben gondolkoztál, vagy hova vezethető vissza szerinted?
Ezt nem tudom igazából megmondani. Azt gondolom, hogy valahogy a középiskolából eredhet. Én az általános iskolában nagyon jó gyerek voltam. De tényleg, aki, ha nem tudom, kiszakította a ruháját, akkor sírva ment haza azért, mert valamiért tudta, hogy az egy, nem tudom, azért megdolgoztak a szülei, és voltak, akiket ez utána nem érdekelt. Mindig nagyon jó tanuló voltam. Aztán 13 éves koromban elkerültem egy hatosztályos gimnáziumba, ahol kollégista lettem, tehát nem voltam otthon egész héten. És az első évet végigbőgtem, de tényleg olyan honvágyam volt, folyamatosan a telefonon, hát akkor még kártyás telefonon lógtunk édesanyámmal, és konkrétan szó szerint sírtogáltam neki, hogy mennyire az akkor, hogy én innen menni, pedig egy jó hely volt, jó közösség. És emlékszem, hogy odáig fajult a dolog, hogy édesanyámnak be kellett menni a kollégium igazgatóhoz, meg az iskola igazgatóhoz, hogy lehet, hogy ki kell venni a Gyurit a kollégiumból, mert egyszerűen ezt nem bírja. És azt mondta neki az igazgató úr, hogy ne aggódjon anyuka, látott ő már ilyet, át fog esni a Gyuri a ló másik oldalára. Erre mondta anyu, hogy biztos, hogy nem, hát ez nem történt meg az én gyerekemmel. És akkor eltelt az első év, és átestem.
Hát kinek mennyi ideig tart, de azért igen, elég hosszú futás.
És onnan viszont azt gondolom, hogy az a néhány év, az nagyon sokat jelentett, és nagyon megalapozta utána a jövőmet, meg a mostani életemet is, meg a gondolkodásomat is, hogy mennyire tudtam ott önállóvá válni ott a kollégiumban. Valahogy kialakult egy olyan nem tudom, habitusom, ami segített, tudott segíteni másoknak, és ez nagyon meghatározott utána. Tehát szóval hozzám sokan jöttek barátaim, ismerőseim, fiúk, lányok abban a korban a problémáikkal, hogy ezt megbeszéljük, és mindig tudtam nekik valamilyen hasznos tanácsot adni, vagy valamilyen megoldási javaslatot. Persze egy 15-6-7 évesnek milyen nagy problémái lehetnek,
hát de akkor
mi azt gondoltuk, hogy ezek nagyok. És azt hiszem, hogy ez megalapozta egyébként a későbbiekben azt, hogy milyenné váltam ebben a gondolkodásban. És amikor a rehabilitáción feküdtem, gondolom, majd kitérünk erre, akkor ott is volt egy ilyen fordulópont, ami ehhez kapcsolható vissza, de erre majd szerintem, ha odaérünk, akkor majd elmond.
Igen, tulajdonképpen akkor fel is teszem a kérdést. Az újrakezdés az egyik legnehezebb és leginspirálóbb dolog is egy ember életében. Általában azért ennek többször is a részesei vagyunk. Neked egy nagyon nagy újrakezdésed lehetett 2002-ben. Mesélsz erről, hogy honnan merítettél erőt?
2002. július 17-én volt egy autóbalesetem, este 8 óra 10 perckor, de ki emlékszik, ugye, ahogy ezt szokták mondani.
És, másodperc?
És ezt nem tudom. Nem tudom, pont nem néztem az órámat, amikor felborultunk. Nem én vezettem, de mi voltunk a hibásak, tehát a sofőr, aki vezetett, nem figyelt, lementünk az útról, ott megpördült az autó, mert valami megijedt, megrántott a kormány, megpördült, és a másik oldali árok az viszonylag mély volt, és az csapódott az én oldalamba, én jobb egybe ültem elől.
Voltam.
17. És ahogy ott nekicsapottunk, ott eltört a gerincem, a háti 12-es csigolyám, meg néhány bordám. Én kiestem az autóból, az autó az így megpördült fölöttem, és leesett mellém. És a következő képem az az, amikor a mentősök ott magamhoz térítenek, majd utána a mentőbe is felébredtem, aztán a műtét előtt, és utána már csak a műtét után, mert volt egy 4,5 órás műtétem, ami... vel a széttört csigolya darabkákat ugye kiszedték a gerincvelőmből, ugye a gerincvelő sérülés miatt van ez a bénulásom, tehát amiatt a kerekesszék van, és rögzíteni kellett 2-10 centis fémlapon, mert 4-6 centis csavar van most benne, ami úgy tartja. Úgyhogy szoktam mondani, hogyha esetleg olcsóbb ruhákat akartok szerezni különböző plázákból, én befelé is csipogok, szóval akkor kifelé is. És ott volt egy rosszabb periódus nyilván az első néhány hét főleg. 2 hét intenzív osztály, majd utána a rehabilitációs intézet, és...
Egyből világos volt, hogy nem fogsz tudni járni?
Nem, kezdődően, hogy az első 2-3 hétben nem volt az, és a barátaim mesélték, akik látogattak engem, már utólag, mikor már kikerült, évekkel később a kórházból kikerültem, és meséltek erről, hogy édesanyámék úgy engedték be őket hozzám, hogy előtte felkészítették őket, hogy én igazából nem tudom, hogy nem fogom fel, hogy velem most mi történt, csak azt, hogy van valamilyen sérülésem, de hogy valamiért azt hittem, hogy én ebből fel fogok épülni, csak kicsit hosszabb idő, mint hogyha mint egy gerinctörés, hanem azt gondoltam, hogy nem tudom, egy lábtörés, nem tudom, 6-7, akkor ez 12. És így jöttek ők be látogatni, ugye akkor ők már tudták. Nekem viszont akkor esett ez le, amikor a rehabilitációs intézetben feküdtem már, azt hiszem 3 hét telt el körülbelül a baleset óta, és most csúnyát fogok mesélni, úgyhogy ha valaki nem bírja ezt, akkor majd itt nem tudom, pauzéra átugrik egy skippel egyet, de azt hiszem, hogy érdemes tudni, hogy lássák, hogy honnan indulunk.
Hát meg, hogy milyen mérőn lehet fölkapni.
17 éves voltam, előtte kézilabdáztam, sportoltam, egy ilyen tök vidám, nem tudom, csapat, barát, centrikus kis fickó, aki bulisztunk, csajoztunk, néha tanultunk, tehát sportoltunk, szokásos ilyen 17 éves kollégista élet. Majd ott feküdtem egy kórházi ágyon, egy hét alatt 22 kilót fogytam, tehát attól, hogy nem mozdulsz. Mindenhol különböző infúziók folytak belém, be voltam katéterezve, pelenkázva, nem éreztem a lábom, de iszonyatosan fájt mégis, tehát nem értettem, hogy ez mitől van. Fájt a hátam, nem tudtam felülni, és 3 hete, és most jön a kicsit csúnyább rész, nem volt már székletem. És tolták belém a hashajtókat. És egyik éjszaka arra keltem gyakorlatilag, hogy annyi hashajtó volt már bennem, mindenféle gyógyszer megjelöltjük, hogy és most csúnyán mondom, hogy a pelenkából szó szerint folyt ki a szar. Tehát az döbbentett rá arra, hogy most itt mi van. És akkor jöttek a nővérek, akkor ott nagyon nyilván kicsit mélyre kerültem. Sírdogáltam, hogy jól emlékszem, jöttek a nővérek, megvigasztalgattak, meg adtak valami nyugtatót valószínűleg, és visszaaludtam. És akkor másnaptól már teljesen világos volt, hogy akkor ez nem egy lábtörés. Utána későbbiekben ezek a gondok szerencsére megszűntek, mert ezeket így megtanulja az ember, újra tanulja, mint egy kisbaba, és nem egy pelenkába éli le az életét. Legalábbis én nem, szerencsére vannak olyanok, sajnos. Úgyhogy ez döbbentett ott rá arra, hogy mi történt. És akkor utána volt az a rész, azt hiszem, hogy dönteni kellett. És szerintem kétféleképpen dönthet ilyenkor az ember. Az egyik az, hogy belesüllyedek ebbe az állapotba, benne is maradok, és akkor valószínűleg a szüleimnél élek a mai napig vidéken, és 4 fal között nézek ki az ablakon, de legalább van meleg húsleves, amit édesanyám csinál. Viszont akkor semmit nem érek el a saját életemben, amit meg a másik döntésem miatt meg végig tudtam vinni. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy amit csak lehet, akkor kihozok ebből az állapotból, és amennyire csak lehet fizikailag és testileg is, meg szellemileg is feljavítom magam.
Ez mennyi, ez most így visszagondolva, nyilván most már lassan 20 éve volt, ez így
igen, nagyon öreg
tudatos,
vagyok.
Tudatos döntésnek tűnik, de ez valóban akkor ez egy tudatos, vagy egy ösztönös, egy érzés, hova lehet kapaszkodni, amikor ennyire mélyen van az ember?
Biztosan sok köze van ahhoz, hogy előtte valaki hogy éli az életét, meg milyen a gondolkodása, ezt nem mondom, hogy abban a pillanatban én egy pillanat alatt így megváltoztam, és akkor felnőttem, de valahol meg mégis. Tehát, hogy 17 évesen ott kellett hozni egy olyan döntést, ami általában 17 éveseket nem kell meghozniuk. Tehát, hogy ott még csak arról döntöttünk, hogy a következő évben egyébként kivel lakjak egy szobába a kollégiumba, és a nyitóbulin majd nem tudom, hogy hozzuk össze, nem pedig azt, hogy az egész életemet hogyan fogjuk kialakítani. Ám bár nagyon kevés az információ, vagy akkor nagyon kevés volt az információ, nem volt még így internet, YouTube,
lehet,
nem voltak podcastek. Igen. Bizonyos szempontból lehet, bizonyosban meg szerintem hiányzott. Tehát sokkal jobb lett volna. Most rákeresel valamire, tehát hogy szállj ki az ágyból, a székbe kerekedsz székből, és ezt megtalálod. Akkor ott azt nem tudtad. És ilyen kis apróságok is, amire nem gondol az ember, hogy ott valóban egy ilyen kisbabává váltál újra, és újra mindent meg kellett tanulnod. Kiszállni egyedül az ágyból a székbe, kirakni magad, hogyan rakod át magad, hogyan ülsz át a WC-re, a mosdóba, hogy mész ki, hogyan zuhanyzol egyedül, stb. Mindent meg lehet egyébként tanulni. Tehát azon kívül, hogy én nem mászok fel az a hatodik emeletre a lépcsőn, azon kívül teljesen önállóan élem az életemet, és meg tudok csinálni gyakorlatilag. Hát szinte bármit, amit szeretnék, csak kicsit másképp, meg kicsit valamit kreatívabban. Úgyhogy nem tudom, ez mennyire volt tudatos, biztos, hogy volt benne valamilyen tudatosság, mert egy picit így átkattan az ember agya, és ott azért felmértem ezt egy pillanat alatt, most azt mondom, de valószínűleg azért ez több idő betelt, hogy én nem ezt akarom, és akkor sem ezt akartam. Tehát a baleset előtt sem ezt akartam, hanem szerettem volna valóban nyilván tovább tanulni, aztán dolgozni. De nem tudtam, hogy hogyan lehet ezt elérni. Nem, tehát olyan kép nem volt a fejemben, hogy én mit fogok dolgozni, csak azt, hogy én nekem majd dolgoznom kell, vagy dolgozni akarok, és meg élni akarok, meg utazni akarok, meg autót akarok vezetni, megcsinálni, amit csak lehet. Azt nem tudtam, hogy ez hogyan kell. Viszont így, hogy már megvolt a fő cél, akkor utána már csak le kellett bontani, és ez nem volt szerintem tudatos, tehát most már így visszagondolva nem tudatosan tök jól összeraktam abban az időben. Ha most történne ez, és már van ilyen tapasztalatom, akkor sokkal tudatosabban tudnám csinálni. De akkor az volt, hogy így lebontogattam. Oké, akkor mi a következő? Mit kell érnem? Akkor fizikailag meddig kell, hogy kell felgyógyulnom? Tehát mennyire kell felgyógyulnom ahhoz, hogy egyáltalán egyedül tudjak mondjuk közlekedni? Akkor ez mit jelent lelkileg? És akkor ehhez kerestünk különböző ilyen részt, a célokat, és az egyik az volt, hogy az egyik nagyon jó barátomnak a születésnapja az október 5-én van, ő erre meghívott. Mindketten tudtuk titkon, hogy nem fogunk tudni elmenni. Tehát júliusban volt a baleset, az október 5-e. Ülni nem tudtam még augusztusban, és mégis ez lett az első cél. Azt mondta a főorvos, hogy hazamehetek hétvégére, hogy egyedül kiszállok az ágyból a székbe. És akkor ezt még akkor beszéltük, amikor még nem hajlott a derekam, nem tudtam ülni, meg mikor beteghordokra most. És mondtam, hogy oké. És akkor elkezdtem nagyon keményen tornázni ez ügyben, meg olyan dolgokat megcsinálni, amit igazából nem is engedtek. Tehát mondták, hogy 10 percet üljek, akkor én 20-at ültem, vagy 5 percet, kicsit így döntsük meg a háttámlát a széknek, akkor én kisebb szögbe döntöttem meg, nagyon fájt, tényleg 4-én kiszálltam, 5-én elmentem a barátom születésnapjára úgy, hogy egyébként akkor még mindig katéterezve, belenkezd melegítőbe, tök szar állapotban, viszonylag rossz állapotban. Igen. És eljött, emlékszem, hogy eljött értem édesanyám, autóval elindultunk, és ilyen 60-nal mentünk az 52-es főúton, de onnan fél, kamionok előztek meg minket, és mondta anyu, hogy vagyis én kérdeztem tőle, hogy nem, mi van, hogy nem megyünk? Mondtam, nem félsz? Hát mondom, de hogy nem félek, anyám, mert 60-nal mész, és kamionok előznek meg. De mondom, egyébként nem. És nem is hazamentett az első hétvégén, mert nem otthon töltöttem, hanem kivitt a Paksnál a komphoz, én átkomposztam, ahol vártak a barátaim, akik tök jó fej módon hoztak egy amerikai focis bukósisakot, jadották a fejemre, hogy nehogy valami bajod legyen, és beültettek a kocsiba. Szóval, és az első hétvégén ott töltöttem, amiben meg lehetett merítkezni, és akkor csinálni tovább.
Tehát gyakorlatilag apró, kicsit elérhetetlen, de mégis elérhető célokon keresztül lehet
olyanokon, amit nehéz elérni szerintem, de elérhető. Tehát, hogyha elérhetetlen és nem éred el, akkor az valószínűleg rossz hatással van, főleg abban a helyzetben, amikor amúgy sem vagy az energiáid csúcsán. Bár mondjuk nem tudom, hogy ezt el lehet érni, de azt úgy hittem, hogy igen. És akkor elértem, és akkor jött a következő, nem tudom, az állítógép, hogy csak 5 percet tudsz állni, mert el fogsz szájolni, mindenki elájul, és akkor 20 percet álltam egy ilyen állítógépben. Elsőre nagyon rosszul voltam már 8. perctől, de hogy akkor is leültettek, megmérték a vérnyomásom, ömlött rólam a víz, alig láttam, 80 per valamennyi, mondták, hogy nagyon jó, ha balesetben nem haltál bele, majd a rehabon az állásba, mondtam, hogy ne aggódjatok. De aztán következő meg 40 percet álltam simán, és ezek így
vittek előre,
meg aztán felépítettük a kis rehabilitációs kollégiumunkat, hogy hát én most így nevezem, tehát hogy mivel nagyon sok időt töltöttem ott, az volt szinte ott az, akkor az otthonom, ugye júliustól karácsonyig első körben, akkor valahogy oda egy életet kellett csempészni, és akkor mi ilyen, hát ilyen tini módjára, így kicsit ilyen kollégiumot csináltuk belőle, hogy éjszaka segítettem, hogy gyógyszert szerezni a nővéreknek, közben nem tudom, megittunk egy sört valahol a, nem tudom, a folyosón, aztán reggel én mentem már körbe a szobákon, a kis cetli, vagy egyik ilyen kis táblával, ami a nővérnek a dolga lett volna, mentem, és akkor én mindenkit, jó reggelt, a széklet volt, és akkor én írtam fel, meg hasonlók, de hogy valahogy tudod, így feldobtuk a napokat, illetve volt egy srác, akivel őnek egy háztűz miatt amputálni kellett mind a két lábát tért fölött, és vele találtunk ki különböző, hát számunkra vicces és humoros, a nővérek számára kevésbé.
Szerintem ők is értékelték.
Utólag biztosan dolgokat, tehát olyanokat csináltunk, hogy beült így az ölembe szemből, mentünk a folyosón, és én nem látszottam, csak ő. De nem volt tértő lába, de a lábam meg látszódott, és akkor elkezdte kiabálni, hogy kinőtt a lábam, gyerekek, kinőtt a lábam! Szóval csináltunk pár ilyen hülyeséget.
Szóval a vicc és a humor is segít.
A humor nagyon sokat segít, és ez a mai napig nagyon sokat segít. Én azt gondolom, hogy a mai napig az embereknek segíteni kell abban, tehát nekem kell segítenem abban, hogy ők ezt az én helyzetemet jobban elfogadják, hogy megértsék, vagy hogy ne legyen nekik ez egy ilyen félelmet kertő, vagy ilyen nagy kíváncsiságot okozó dolog, hanem inkább természetessé váljon egy idő után. És erre én nagyon sokat használom a humort, és a barátaimmal is, sőt, ott már kicsit ilyen fekete humort is szinte, vagy néha túlzásokba esünk, tehát ők folyamatosan nyomiznak engem, a járó barátaim. Ja, nyomi, megint miattad, nem tudunk elmenni erről, 3 lépcső, most megint tényleg húzzalak fel, és folyamatosan ezek mennek. És ezen nagyon sokan egyébként elszörnyűködnek, holott számomra ez rendben van, sőt, szerintem jobban nyomi szó, mint a fogyatékos, meg a hasonlók, attól függetlenül, hogy ugye hivatalosan mi PC, meg mi nem, de hogy nem találtam még így a magyar kifejezések között egy olyan szót, ami nem tűnne olyan negatívnak, nem? Hogy a fogyatékos is olyan, meg a fogyatékkal élő is, hogy volt egy ismerős, aki ezt mondta a fogyatékkal, mondta, hogy nem fogyatékkal él, hanem a barátnőjével, tehát hogy nincs rá olyan jó szó, és akkor mi így ilyen barátok között csak így nyomizunk. Persze ez sem a legjobb szó, meg nem a legpíszibb, viszont nem gond, és mi ezzel segítünk, azt gondolom a többieknek. Tehát, hogy én úgy beszélek velük, tőlem bármit meg lehet kérdezni a főiskolán, az első napon ez volt az első kérdésem az egyik ilyen tréningen, hogy bárkinek bármilyen kérdése van, azt nyugodtan tegye fel bátran. És akkor az első szünetben még ez a, és egyébként mi történt veled? A harmadik szünetben már arról beszélgettünk, és hogy szexesz? Tehát, hogy, és onnantól kezdve már mindent tudtak rólam gyakorlatilag. És így nekik is könnyebb. Úgyhogy én ebben azt gondolom, hogy főleg a humorral, meg ezzel a nyitottsággal tudok nekik segíteni, és ezáltal magamnak is segíteni nyilván meg ennek az egész társadalmi rétegnek.
Szerinted, hogyha nem történt volna veled ez a baleset, most mit csinálnál?
Hát azt nem tudom, hogy mit dolgoznék, akkor az volt a terv, hogy akkor volt a fejemben egy ilyen, hogy 30 éves koromra már biztos lesz egy szép házam, meg feleség, meg két gyerek, kutya, tehát az ilyen szokásos, normál kis jövőkép, jó munkával. Nem biztos, hogy Budapesten lennék, szerintem Pécsre mentem volna tovább tanulni, valószínűleg. És hogy ott maradtam volna, azt nem tudom.
Arra akarok valahogy viszont rávilágítani, hogy rájönni, hogy egy ilyen rossz esemény milyen pozitív hozadékkal lehet az életünkre.
Hát azt gondolom, hogy attól függ, hogy ott az elején milyen döntést hozunk, ami nekem ugye volt ez a, hogy inkább feljövök, és eljövök otthonról, és már próbálom élni az életemet, tehát a baleset után én csak egy évet voltam otthon. Pontosan a rehabilitáció után egy évet még anyuékkal, de utána én feljöttem Budapestre.
Csak és akkor is még csak 19 voltál.
Körülbelül,
tehát
igen.
Tehát rengetegen még igen. Le se válnak a
igen, szülétről. És akkor ilyen kerestünk valami kollégiumi szobát, az egyetlen, ami jó volt, talán így akadálymentesség szempontjából, akkor vagy valamit találtunk, suliba jártam, nem volt nem volt még nagyon pénzem, próbáltam így ismerkedni, mert hogy bent a csoporttársaim között, meg egy térképpel az elemben mentem. Annyi volt, hogy addigra vettünk egy autót, amit így átalakítottunk kézi vezérlésűvé, és azzal tudtam közlekedni. A család azt akkor így összedobta. Az nagyon fontos a közlekedés szempontjából, hogy tudj mivel közlekedni, hogy rugalmasabb legyen. És akkor gyorsan leváltam, de ha nem történt volna ez, akkor valószínűleg egyébként hasonlóan élek. Én azt gondolom, hogy amit lehet ebből tanulni, vagy ami fejlődött velem, sok mindenben nem változtam. Tehát, hogy beszélgettem erről pont a régi barátaimmal, vannak olyan barátaim, akik már a baleset előtt is ismertek, és a mai napig jó kapcsolatot ápolunk, vagy közeli barátságban is vagyunk, hogy miben változtam. És hát annyit változtam, mint a 17 éves, aki most már 36 éves, tehát nyilván változik az ember folyamatosan. De így az alap dolgokban nem, és ők is ezt mondják. Amik így jobban fejlődnek, az például a kreativitásod. Tehát, hogy olyan vagyok, mint a Terminátor, mikor valahol parkolok, hogy biztos láttad a filmet, visszajön a jövőből, és bemegy egy kocsmába, ahol felméri a ruháknak a nagyságát, meg a nem tudom, vagy a szemével, hogy melyik jó rá. Na én pontosan ugyanígy megyek a városban, hogy látom, hogy ha ott állok meg, akkor ott 200 métert kell menni, ott 20 centis a patka, azon nem biztos, hogy feltok már, az 10 centis, akkor ott álljak meg, akkor hogy legyen, és akkor ez így hozzászokik az ember. Vagy ahhoz, hogy egyszer cseréltem a plafonon égőt bent a lakásban, mert
hogy ezt hogy old meg?
Igen, hogy oldjam meg. És ha mondasz valamit, amit itt most meg kéne szerelni, csinálni, oldani, bármi, akkor pillanat alatt nagyon sok gondolat eszembe jut azzal kapcsolatban, vagy ilyen megoldási kis ötletek.
Útvonalak.
Igen. Uh-huh. Lehet, hogy nem mindegy működik, vagy lehet, egyik sem működik, de nagyon sok eszembe jut, és addig csinálni, még valahogy biztos megoldom.
Ez biztos nem lett volna, nem?
Lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem, mert akkor kényelmesebb maradt talán az ember ilyen szempontból. Ez sokat segít. Ami nagy harc volt szerintem eleinte az, hogy mennyire tudsz így nyitottá válni, tehát hogy mikor kikerülsz a rehabról, akkor újra bekerülni valahogy ebbe a pesgésbe, meg a körforgásba, meg az emberek közé, és ebben meg a barátaim segítettek igazából sokat, mert ahogy kijöttem onnan, egyből unszoltak, hogy menjünk el ide, menjünk el oda, de már pedig menjünk be, akkor például ott a faluban a sörözőbe ígyunk egy valamit, és én először nem akartam. És mondták, egy Németországban élő barátom minden évben itt van, hogy itt volt, és akkor is nálam volt, és mondta, hogy figyelj engem, ez nem érdekel, csak egy hetet vagyok itt. Én nem érdekel, hogy te most ebben ülsz, hát 20 éve ismerjük egymást, menjünk, csináljuk meg. És mondtam, hogy jó, csináljuk. És emlékszem, amikor először nyitott az ajtó, még lehetett benne dohányozni, ömlött ki a füst, 2-3 lépcső volt, felhúztak a lépcsőn. Mindenki ismert ott, hiszen abból a faluból származtam, de a füst megállt. Tehát egyből, úristen, itt vannak a Gyuriék. Hát fél éve, hát már akkor volt, hogy meghaltam, meg nem haltam, meg nem tudom. Szokásos. Következő nap is mentünk, megint ez volt. Harmadnap mentünk, és akkor már más volt a hangsúly. Megint itt vannak a Gyuriék. És utána ez természetes volt. És utána pedig én csináltam azt, hogy mindig egyel többet léptünk. Vagy többet gurultunk, mindegy, hogy mondjuk, hogy még nagyobb helyre mentünk el, még több ember közé mentünk el, akkor utána ugye a suli, akkor a főiskola, a munkahelyek, a különböző ilyen extrémebbnek mondott dolgok, amiket kitaláltam, az ejtőernyőzés, vagy a Budapest Bamako, amit csináltunk, az mind segített szerintem abban, hogy olyan, nem tudom, tapasztalatokat szerezzek, ami utána meg az életemben hasznos lehet.
Élményeket, teniszezés is.
Teniszezés is, igen. Igen, korábban kézilabdáztam, és a baleset után nagyon szerettem volna tovább sportolni, de nem tudtam, milyen lehetőségek vannak. És sok év telt el, mire teljesen véletlenül egy ismerősöm által megismertem valakit a teniszszövetségnél, aki segített összehozni egy edzővel, ahhoz egy speckó székkel, ugye egy sportszék, nagyon döntött kerekek, ami nagyon drága, tehát hogy az a baj, hogy ez minden. Ezt korábban is beszélgettem itt a munkatársaddal, hogy nagyon sokkal drágább az életem, mint hogyha nem lenne a szék. Tehát, hogyha te akarsz teniszezni, akkor veszel egy ütőt, nem tudom, 50 ezer forint, egy cipőt, jó, nekem cipő nem kell, nem kopik, de...
Sporoltál.
Igen, ennyi. Sokkal jobb az élet. Fizetsz egy pályát, meg egy edzőt. És akkor mondjuk, hogy csak a kezdeti befektetés, az ütő, meg a cipő, meg mondjuk a ruha, az mondjuk 100 ezer forint. Na, nekem ugyanezek megvannak, oké, a cipő nem. Plusz még egy ilyen sportcég, ami 1,5 millió forint. Tehát, hogy ott kezdődik. Uh-huh. És az embernek általában nincs 1,5 millió forintja.
Egy hobbira.
Igen.
Hobbi,
csak erre.
Ami szóval... így hobbinak tűnik, ugyanakkor életmentő is, hiszen ez nagyon fontos része az életünknek.
Igen. Úgyhogy, de jött, sikerült megoldani, sokat dolgoztunk érte, aztán azért dolgoztunk nagyon sokat ilyen kölcsönszékekből, meg tényleg lerobbant dolgokkal kezdtük az egészet, hogy valamilyen eredményeket kezdjünk el, és mikor elkezdtem elérni eredményeket ezzel kapcsolatban, akkor sikerült már nem tudom, pályát szerezni, úgyhogy barteresztük, vagy kvázi ilyen szponzorációba, és akkor mondjuk legalább a pályáért nem kellett fizetni, akkor a teniszszövetségen keresztül a jelenlegi edzőmmel, Bor Péterrel, akivel közben meg nagyon jó barátságba is kerültünk, tudtunk úgy edzeni, hogy alapvetően anyagilag ez nem került nekem egy idő után már pénzbe, egy-két eszközt most már a szövetség miatt, ugye a válogatottság miatt, mert hogy néhány éve bekerültem a kerekesszékes teniszválogatottba, akkor ezt tudták úgy támogatni, de ez nem úgy volt, hogy a kezdetektől, az első pillanattól kezdve ez ott volt, hanem ezért is így meg kellett dolgozni, úgy, hogy mellette közben dolgoztál, igen, hát iskolába jártál, aztán dolgoztál, és folyamatosan élted a másoknak is normális életüket.
Motivációs előadásokat is tartasz. Szerinted ma az embereknek mire van a legnagyobb szüksége?
Hát, hogyha az előadásokat veszük alapul, akkor arra, hogy lássanak valami olyan példát, amiből tudnak kicsit merítkezni. Vagy hogyha mennyire felcsapjuk a YouTube-ot, és mennyire népszerűek most az ilyen pszichológiai beszélgetések akár. Hogy szerintem ilyen útmutatásokra van talán szüksége az embereknek, és ez nem azt jelenti, hogy én vagy mi, akik hasonlóakat tartanak, vagy beszélnek erről, ők mindent tudnak, meg tudják mondani, hogy akkor pontosan mit kell csinálni. Én azt tudom megmutatni, hogy bizonyos helyzetekből, hogy hogyan tudom ezt a válságot menedzselni, és bizonyos helyzetekből hogyan tudunk felállni, akár még erőt is meríteni, vagy előnyt kovácsolni bizonyos részeiből, és talán valahogy azt úgy elültetni a fejekbe, hogy amikor azt gondolják, és erről is korábban beszélgettünk, bocsánat, hogy azt gondolják, hogy már ott a vég, tehát hogy ők már nem bírják tovább, és ezt egy ilyen kommandós csapattól hallottam korábban egy előadáson, a kiképzésük alatt mondták ezt nekik, amikor fizikailag és lelkileg is azt gondolod, hogy ott a vége, akkor körülbelül a felénél jársz. És hogyha ott azt meg tudod ugrani, akkor van még egyszer 50%-ot. És így visszagondolva, én ezt nagyon sokszor alkalmaztam, nem tudatosan, még a rehabilitációs, meg a kórházi környezetben. Mert most így elmeséltünk egy-két vicces dolgot, hogy milyen vicces volt, hogy jártunk. De ott az egy fél éven keresztül nagyon sok fájdalom, nagyon sok torna, nagyon sok lelki szenvedés, félre sikerült kezelések. Szóval az azért egy
nem
húzos.
Nem egy vidám
dolog volt. Megpróbáltunk belőle kicsit így megszórni cukormázzal, hogy vidámabb legyen. De nem volt az.
Ez nagyon izgalmas ez, amit mondasz, hogy amikor úgy érzed, hogy ott a vége, ott még 50%-nál
vagy. És én ebben nagyon hiszek, mert tapasztaltam a saját életemben, hogy ott még van. Tehát én is sokszor éreztem, hogy nem, én ezt most már nem csinálom tovább, nem bírom tovább, nem, mert annyira fáj, mert annyira fáradt vagyok ebben, nem érdekel, akkor most ezt feladom, ezt az egészet, és nem, hogy lesz, ahogy lesz, meg akkor otthon maradok, tudod, és nem. De ha ott nem tudsz átbillenni, akkor valószínűleg nem itt lennék most sem veled, hanem otthon. Otthon, és nem értem volna át azokat az élményeket, vagy nem élnék egyedül, nem lenne, nem tudom, párom, nem éppen a kertet próbálnánk rendbe rakni. Hát nem én fogom felásni, az mondjuk biztos, de hogy hasonlóan élek ilyen szempontból, mint hogyha nem lenne a szék, csak sokkal több akadállyal, meg sokkal több mindent kell megugranom emiatt, és ebben viszont tudna segíteni a társadalom, meg az ország, meg nyilván a politika, hogy, és ennél többet nem is akarok egyiket a politikára beszélni, csak hogy milyen jó lenne, hogyha tök akadálymentes lenne a város, meg az ország. És nagyon egyszerű, milyen jó lenne, hogyha akik kapják ezeket a rehabilitációs különböző járadékokat, nyugdíjakat, stb., azoknak nem az lett volna éveken keresztül, hogy oké, akkor vagy ezt kapod, ami nem túl nagy összeg, vagy elmehetsz dolgozni, de akkor ezt elvesszük. És akkor nem tudjuk, hogy nem tudod, hogy mikor. Ezért akkor sokan nem tudtak dolgozni. Bocsánat, azt az állapotom miatt kapja valamiért. Hát akkor azt kapja, menjen el dolgozni, ha tud, dolgozni, amennyit tud, ott fizetik utána az adót, tehát termelnek az államnak, nem vagyok gazdasági szakember, de ez viszonylag egyszerű, termelnek az államnak, ő neki több pénze lesz, több lehetőség lesz arra, hogy egyébként vásároljon, ezt elköltse, amiatt, hogy elköltse, ki fog menni a lakásából, és elmegy egy moziba, stb., ami egy boltba, egy plázába, látni fogják, amiatt, hogy látják, sokkal könnyebben integrálódik a társadalomba, és akkor egy ilyen látható egysége lesz, és puf, megoldottam.
Remélem, hogy valaki hallja olyan is az adásunkat.
Most ez megváltozott egyébként, most azt hozzáket tegyem, mert ez friss, hogy pont idéntől ezt megváltoztatták, hogy most már aki akar tud dolgozni ezek mellett.
Lehet, hogy meghallottam, de amiket
mondtok. Beszélgettünk ezzel különböző minisztériumokban korábban, de nagyon hosszú folyamat volt ez is, mire.
De szuper, mire ez mert akkor ez mindenkinek egy segítség. Mm-hmm. Minden adás végén az előző adástól hozok egy kérdést az értékadás mentén, és a te kérdésedet Cserekei Bálint Cylogistics ügyvezetője tette fel, mégpedig a következőképpen hangzik. Szerinted melyikben van nagyobb kockázat? Azt mutatni magunkról, hogy nagyobb értékkel bírunk, mint amilyennel valójában rendelkezünk, vagy igazából belül nagy értékkel bírunk, de nem mutatni és szerényen állni a világ elé?
Hú, ez nagyon jó kérdés Bálinttól. Nem igazán tudom rá a választ, és egyből az jutott eszembe, hogy mind a kettőben ugyanolyan kockázat van. Tehát az sem tud működni, hogyha sokkal többet próbálunk mutatni magunkból, és közben meg nincs mögötte tartalom, és az viszont elvesz talán a világtól, meg mindenkitől, hogyha azt, ami bennünk van, azt nagyon magunkba tartjuk, és nem próbálunk vele valamit kicsit jobbá tenni.
Így van, szerintem is valahol mind a kettő nem igazán jó. Most pedig téged kérlek arra, hogy tegyél fel egy kérdést az értékadás mentén.
Ja, ez nagyon nehéz. Ezt pont idefelé hallgattam az egyik adásodat, talán a Leventével, és ahogy itt parkoltam, és elkezdett esni a hó, így márzésben, akkor volt ez, hogy, tehát, hogy számítottam erre, hogy fel fogod kérdezni, és akkor sem jutott eszembe semmi, de mindjárt összeszedem magam, és az értékadás mentén. Talán azt kérdezném, hogy a következő vendégettől, hogy számára mi lenne az a megnyugtató érzés, tehát mitől nyugodna meg, hogyha az ő környezetében, vagy akár a gyerekeinek, mit tud úgy átadni, ami a jövőre nézve, tehát milyen olyan értéket tud átadni, ami a jövőre nézve az ő életébe, tehát a gyerekei, vagy akinek átadta az életébe, az nagyon-nagyon hasznos tudna lenni.
Nagyon szépen köszönöm, ez egy remek kérdés. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, igazán motiváló volt.
Köszönöm.
Keresd a további beszélgetéseket az inspiráció.hu oldalon és az Instagramon a Tedd Hozzá hashtag alatt. Várom hozzászólásodat közösségi felületeimen, és megköszönöm, ha értékeled podcast csatornámat. Ha kérdésed van, vagy ajánlanál további inspiráló beszélgető partnert, írj a podcast@csorbaanita.hu e-mail címre.